előjáróban annyit szeretnék megemlíteni, hogy van ám haszna azért ennek a néhány összejövetelnek, amit így havonta tartanak a gyülekezetek presbitériumai. A múltkor fültanúja voltam egy beszélgetésnek, valaki, aki nem tudott elmenni az egyik ilyen szombati összejövetelre, megkérdezett egy részvevőt, hogy miről volt szó. És számomra nagyon sokat jelentett a válasz, azt mondta, hogy azt is elmondom neked szívesen, részletesen, mert nagyon meg lehetett jegyezni, de számomra ez az összejövetel azt hozta, hogy megismerkedtem két olyan addig ismeretlen presbiter testvérrel, akikkel azóta is fölhívjuk egymást, és a jövő héten összejövünk együtt imádkozni a gyülekezeteinkért. Ilyen célkitűzése nem volt a magas egyházmegyének, de van ilyen hozadéka is ennek a néhány összejövetelnek, meg van sok minden más is nyilván, úgyhogy tessenek eljönni a többire is, és remélem, hogy a szünetben itt is megismerkednek egymással majd olyanok, akik korábban nem ismerték egymást. A mai együttlétünk témája a pietizmus története. Ez a latin szó azt jelenti, hogy kegyesség. Két igét hadd említsek, amikben ez előfordul. Pál apostol írja utolsó levelében Timóteusnak, gyakorold magad a kegyessége, mert a test gyötrésének kevés haszna van, de a kegyesség az mindenre megtanít. Vagy Cornéliusról olvassuk, hogy kegyes és istenfélő ember volt. Mit jelent az, hogy kegyes? Azt jelenti másképp, hogy istenfélő, és a klasszikus meghatározása a pietizmusnak az volt, amit szinte szó szerint hallottunk most az áhítatban is, aki Isten igéjét tanulmányozza, és annak megfelelően szent életet él. Ez a pietista. Ez kezdetben gúnynév volt. Mutogattak rájuk, hogy pietisták, pietisták, mint ahogy a keresztjén is gúnynév volt. Olvassuk a Cselekedetek 11-ben, hogy Antiochiában nevezték a tanítványokat, Krisztus tanítványait először keresztjéneknek, mert a keresztjén szó meg azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz hasonló. És mutogattak rájuk, hogy krisztusi, krisztusi, és ők vállalták ezt a gúnynevet, és azt mondták, hogy bár hasonlítana minél jobban a mi életünk Krisztushoz. Vállalták Spéner idejében, majd mindjárt beszélek róla kicsit részletesebben, ezek a hívők is ezt a gúnynevet, és azt mondták, hogy bár csak minél inkább meglátszódna rajtunk, hogy mi Isten igényét magunkra alkalmazzuk, és így sóvá és kovásszá válunk a társadalomban is, és Isten igéje a mi népünkre is kihat, éppen a hívőkön keresztül. Erről a kegyességi, ébredési mozgalomról van tehát ma szó. Próbáljuk elhelyezni a történelemben. Legelőször szó volt itt az előreformációról, 14.-15. század, aztán három alkalommal is szó volt a reformációról, Calvin, Hugenották, Knox és a skót ébredés. Ez úgy durván a 16. század, már belenyúlik egy kicsit a 17. és az 1600-as évekbe. A pietizmus tipikusan 17. századi, egész pontosan 1650-től 1750-ig szokták azt az időszakot megjelölni, mint a pietizmus korát. És ha Isten éltet minket, november 20-án hallunk majd az ezt követő ébredésekről, az úgynevezett újkori ébredésekről 1750-től egészen napjainkig. Én négy fejezetre osztottam a mondani valómat, ezek közül csak az első és az utolsó lesz kicsit részletesebb, a két középsőben csak megemlítek néhány dolgot. Az első szól magáról, a pietizmusról, annak a történetéről és koráról, tehát arról a lelki ébredési mozgalomról, ami a német evangélikus egyházban 1650 és 1750 között lezajlott. Ezt nevezik a pietizmus korának. Német luteránus egyház tipikusan ebben az időszakban. Ezzel párhuzamosan, sőt már ezt megelőzően elkezdődött Angliában is, főleg Skóciában egy ébredési mozgalom, amit meg puritánizmusnak neveztek, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Ezek párhuzamosan és egymást megtermékenyítve futottak. A pietizmusról nem lehet beszélni anélkül, hogy meg ne említsük, hogy az anglikán egyházban is volt egy ilyen ébredés, a puritánizmus, és annak jelentős kihatása volt a magyar protestantizmusra is. Erről szeretnék a harmadik fejezetben nagyon röviden beszélni. és a negyedik részben pedig próbáljuk összegyűjteni azokat a pietista vonásokat, amik a mi egyházunkban a mai napig élnek, és éltetik a gyülekezeteket. Tehát adhatnánk ennek a fejezetnek azt a címet, hogy pietista vonások a 20. századi magyar protestantizmusban. Nos, tehát a legfontosabb az első. Ébredési mozgalom a német evangélikus egyházban durván 1650 és 1750 között. Miért volt erre szükség? Azért, mert a reformáció lobogása után leült, meggyengült a lelki ébredés. A reformátorok fölragyogtatták a Szentírást, elhangzott a négy egyedül, remélem ezt mindenki el tudná mondani, nem csak a konfirmandusaink, hogy egyedül Jézus Krisztus szerez nekünk üdvösséget, egyedül a Szentírás tájékoztat erről hitelesen, mert az Isten igéje, egyedül kegyelemből remélhetünk bűnbocsánatot és örök életet, és egyedül a hitünk az a kéz, amivel elfogadhatjuk a kegyelmet, és a magunkévá tehetjük. Semmi más. A négy szólusz, a négy egyedül egészen új világot teremtett az egyházon belül. De aztán lassan a nagy reformátorok epigonjai, követői munkája nyomán sok minden eltorzult. Először is óriási erővel, mint a tank, megindult az ellenreformáció. Eltaposni mindent, amit a reformátorok építettek Magyarországon is. Gondoljunk a gyászévtizedre, a pozsonyi vértörvényszékre, és így tovább. Tehát megindult az ellenreformáció. Azután, hogy az ellenreformációval szembe a fiatal protestantizmus védekezzék, meg kellett fogalmazni világosan, hogy mit tanítunk mi a Szentírás alapján. A tanításra került a hangsúly. Meg kellett fogalmazni röviden, tehát dogmákat kellett fogalmazni. Dogmatikussá vált a protestáns egyház, egy kicsit megmerevedett. Az a fontos, hogy mit tudunk, mit tanítunk, és nem az, hogy hogyan élünk. Hogy Isten igéje mit jelent nekem és az én népemnek. Ez háttérbe szorult. Egyre hangsúlyosabb lesz, hogy ki hogyan értelmezi az igét, és nem maga az ige szól a hívőkhöz. Ezt nevezik protestáns ortodoxiának. Egyre fontosabb az egyház szervezete, az egyház tanítása, és az élő hit az nagyon meglangyosodik. És az 1700-as évek elejétől beindult a felvilágosodás, ez nem a francia forradalommal kezdődött, előtte már megjelentek annak a tanításai, az észt helyezték trónra, a hit egyre inkább nevetségessé vált, te azt hiszed, ó, hát mindenki azt hisz, amit akar, de az értelem az megvizsgál mindent, és csak az igaz, amit az értelmemmel föl tudok fogni, és meg tudok indokolni. Tehát a csodák nem igazak, és így tovább. Egy erős ellenreformáció, a Róma előretörése, megmerevedett protestáns tanítás, ortodoxia, és a felvilágosodás, ami minden után kérdőjelet tesz, mindent kétségbe von, az se biztos, hogy a Biblia Biblia, hogy az Isten igéje, hogy az úgy történt, hogy az írta, aki írta, semmit nem lehet tudni. Éppen úgy, mint ahogy ma is a modern liberalizmus ezt tanítja. Nos, ebben az időben, akik mégis alkalmazták magukra Isten igényét, és megpróbáltak a szerint élni, azoknak ez egyre jobban fájt, és próbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy ami a reformációban elkezdődött, az valami módon folytatódjék. Hogy elérje a széles néprétegeket, hogy újra Isten igéje világítson társadalmi kérdésekben is, a személyes hitélet kérdéseiben is. Sokféle próbálkozás volt, most azokat nem mondom, csak három nagy nevet említek majd, de a hamu alatt is parázslott az él a tűz, csak kellett néhány ember, aki nagyot fújt a parázsra, lefújta róla a hamut, újabb tüzelőt tett rá, és újra lángra lobbant az evangélium tüze, ez volt a pietizmus. Ők újra elővették a Bibliát, és azt mondták, hogy az úgy igaz, ahogy megvan írva. Jézus is mindig ezzel kezdte, hogy megvan írva. Ők is ezzel kezdték. Nagyon alaposan elkezdték tanulmányozni. Kis házi körökben is. Ha a lelkész csak tudományos, száraz predikációkat mondott, Ők ott voltak délelőtt a templomban, de délután összejöttek házaknál, elővették a Bibliát, és a maguk egyszerű módján próbálták magukra alkalmazni. Mi következik ebből? És bizony úgy volt, ahogy hallottuk száhítatban, hogy megdöbbentek, hogy nem e szerint élünk. Igaznak tartjuk, de nem lesz belőle élet. Hogy lehet az igéből élet? Ez volt a pietizmusnak a célkitűzése mindig. Hassa át az egész életet, a hangulatunkat, a munkaelkölcsünket, a házasságot, a családot, a társadalmi berendezkedést. Hassa át Isten igéje. Alkalmazzuk magunkra és a népünkre. Pontosan úgy, ahogy hallottuk. Nos, ebben a tekintetben sok-sok áldott kezdeményezés után volt egy Jakob Spénel nevű evangélikus lelkész, aki mindezt a sok egyelőre még gyengécske, de nagyon hiteles kezdeményezést össze tudta fogni, rendszerezni tudta, és olyan pozícióban is volt, a választófejedelem udvari papja is volt egy ideig, és onnan föntről ezt lehetett belesugározni az egész német evangélikus egyházban. Ő maga egyébként egy roppant szelíd, sőt félénk alkatú ember volt, de rendkívül kezdeményező, sok jó gondolata volt, teológiailag nagyon alaposan képzett volt, és elkezdte a maga gyülekezetében ezeket a házi köröket szervezni, amiket ő latinul úgy hívott, hogy collegia pietatis, kegyes összejövetelek. Még akkor nem bibliaórának nevezték, de ez az volt. Még akkor nem imaórának nevezték, mert a kiszáradt egyházban nem voltak ilyenek, de ez az volt, mert összejöttek a hívők és imádkoztak. Hát akkor az imaóra. Összejöttek és Bibliát tanulmányoztak, noha nem is volt mindenkinek saját Bibliája, akkor az Bibliaóra. És úgy mentek el, hogy akkor mi e szerint akarunk élni. És elkezdtek világítani ezek a családok, ezek a házasságok, ezek a közösségek, és a céljuk az volt, mindig ez a cél, első célja minden lelki ébredésnek, hogy az egyházat megújítsák. Nem akartak ők kivonulni, nem elégedetlenkedtek személy szerint senkivel, az egész légkörrel elégedetlenkedtek, hogy miközben Isten igényéről papolunk, nem Isten igéje szerint élünk. Akkor most már kezdjünk el élni a szerint. Ez volt a pietizmus célkitűzése. És Spénel ezt gyönyörűen megfogalmazta az egyik művében, ami egy gyöngyszem, egy előszót kellett írnia egy tudományos művhöz, és abban az előszóban rendkívül, alaposan, világosan, találóan leírta, hogy milyen az akkori egyház helyzete, elesettsége, amelyiknek ő is egyik lelkésze, és a maga egyházát hitta, nem őket hitta, hanem a magunk bűneit vette lajstromba. Aztán fölteszi a kérdést egy rövidebb második fejezetben, hogy lehet-e ezen javítani, és mivel Isten igéje, ígérje a megújulást, ezért állítja, hogy lehet javítani, és a harmadik fejezetben pedig 6 pontba szedve leírja, hogy hol kellene elkezdenünk, nem nekik, valakiknek, hanem mi, hívők, lássunk munkához, és aki még egyetért velünk. Ennek a 6 fejezetnek a címeit csak elsorolom, hogy lássuk, hogy mik voltak azok a kulcspontok, amiken szerettek volna változtatni. A Szentírás fölfedezése és hiteles magyarázása, az egyetemes papság komolyan vétele, tehát hogy minden hívő bizonyos értelemben pap, nem csak az ige ismerete, hanem az ige szerinti élet a fontos, nem kell fölöslegesen vitatkoznunk, hanem az igének engedelmeskedjünk, a lelkész képzéssel nagyon elégedetlen volt, és arra nézve vannak konstruktív javaslatai, hogy lehetne azt megújítani, és az ige hirdetésről egy külön fejezet szól, hogy ez ne csupán elmélkedés és tanítás legyen, a templom nem iskola, ahol csak oktatni kell, hanem hitébresztő beszélek hangozzanak, Isten nagy tetteiről úgy beszéljen az ige hirdető, hogy az hitet támaszhasson a hallgató szívében. Ennek a könyvnek a címe is Pia Desideria volt, a Pia Pius Pietas, a kegyesség, mindenütt bújtált az ő szavaikban, ezért is kezdték őket csúfolni ezzel, és ezért maradt rajta ezen a mozgalmon ez az elnevezés. Na ennyit Spénerről. Nem félénk és nem ilyen szelíd volt az ő utóda, mármint a szolgálatban pietizmus zászlajának a további vilésében utóda, egy bizonyos Hermann Franke nevű lelkész, aki mondják, hogy csodagyerek volt, 14 évesen már letette az érettségi vizsgát, és azonnal egyetemre szeretett volna menni, de a hívő édesanyja volt annyira bölcs, hogy nem engedte, csak 16 éves korában engedte, hogy beiratkozzék az egyetemre, aztán mindent egymás után beemlézett, és 22 éves korában már egyetemi tanár volt, és nagy népszerűségnek örvendett. Na ő is aféle kollégia pietátiszokat hozott létre, de ő egyszerűen Biblia tanulmányozó társaságnak nevezte ezeket. Sok ilyen társaság létesült abban a gyülekezetben, amelyikben ő szolgált. A végén ő a nemrégen Spener által alapított Halléi Egyetemnek a legnevesebb tanára lett. Azt mondják, hogy százával tódultak a Biblia óráira a diákok. Ez nagy irigységet váltott ki a kollégáiból, és megindult egy egyre szervezettebb és elkeseredett hal a pietizmus és a pietisták ellen. Erről egész könyveket írtak, bevallom, hogy azt, hogy ennyire vére menő volt ez az ellenállás, magam se tudtam, csak most, hogy egy kicsit beledolgoztam magam ebbe a témába. Kicsin hazánkban is, Erdélyországban is mindent elkövettek, hogy beszüntessék azt, amit a pietizmus meg a puritánok hoztak haza. Maradjon csak az egyház a papok, tanító egyháza, nem kell itten lelkizni, meg kegyeskedni, mindenféle pietást el kell hallgattatni. Nos, Frankénak nagyon sok harca volt ezekkel. Ő azonban majdnem úgy volt, mint... Na, most elfelejtettem a mindegy nevét annak a magyar teológusnak. Szóval ő mondta azt, hogy nekem baj kell. Franke is olyan volt, hogy hol van még egy baj, a bajok azért vannak, hogy legyőzzük őket. És hihetetlen erővel, nagy szervező készséggel és nagy-nagy hittel vitte előre a pietizmusnak az ügyét, úgy, hogy az ő munkája során sorba megjelentek azok az intézmények is, amik mindig kísérték a lelki ébredéseket, a pietizmus különösen is. Halléban egy akkora álvaház létesült, hogy a végén már egy külön városrész, egy külön falu volt, pedig kezdetben egyetlen gyerekkel indult ő el, mert volt egy árva gyerek, akiről senki sem gondoskodott, és elhatározta, hogy róla gondoskodni kell. Két mondatot hadd olvassak egy beszámolóból. 1695-ben megnyílt a szegény gyermek egy iskolája. Egy főiskolai hallgató, aki pietista volt, napi 2 órán át foglalkozott a gyerekekkel. De ugyanebben az évben egy hívő testvér adománya révén vásároltak egy álvaháznak való épületet. Franke egyetlen gyermekkel kezdte el a gondoskodást, de 4 jelentkezett. A következő évben már 50-en voltak, halála idején egy egész városrész állt az álva ügy és az ifjúság nevelésének a szolgálatába. Magukkal tudták ragadni ezek a mágneses emberek, azokat, akik meglátták a fontosságát. A gyerekekkel való foglalkozásnak kallódó fiatalok akkor is voltak, háborúk miatt álván maradt gyerekek akkor is voltak, betegek, öregek, kisemmizettek, munkanélküliek akkor is voltak, és gomba módon nőttek ki ezek a diakóniai intézmények. Sőt, Franke, mivel óriási horizonton belül gondolkozott ő, Indiába küldött Halléból misszionáriusokat, mert az Úr Jézus nem azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot Halléban, hanem azt mondta, hogy hirdessétek minden népnek. És kinek hirdetik a német hívők? Senkinek. Na akkor kijelentkezik. És talált embert, és a hívők a tizedeikből összeadták a rávalót, és egy nagyon erőteljes, szép misszió indult el Indiában, aminek aztán áldott folytatása is volt. Az első Biblia terjesztő társulatot ő szervezte meg, és mindenhez pénz is kellett, de a hívők úgy voltak, hogy a pénzem is istené, amikor én odaszántam magamat neki, és ilyen célokra bőségesen adakoztak. A legfontosabb azonnak azonban ő is, mint ahogy Spener is, az emberek igazi megtérését, újjászületését tekintették. Mert csak újjászületett embert tud irányítani Isten szent lelke, és csak ő képes engedelmeskedni Isten lelkének mindenben. Éppen ezért, hát emiatt is gúnyolták őket. Az ő munkássága nyomán lett Hallé pietizmus központja, és egész a 20. század közepéig ez így volt. A harmadik név, amit még szeretnék megemlíteni, ez a bizonyos Zinzendorf, Ludwig Zinzendorf, az ő születési és halálozási adatait könnyű megjegyezni, 1700-tól 1760-ig élt. Ő 6-7-es volt, amikor édesapja meghalt, és a nevelő apja hitetlen ember volt, mindenáron jogi, gazdasági pályára akarta irányítani. Ő szót fogadott és megtanult mindent, amit meg kellett tanulnia, de a szíve 10 éves kora óta az Úr Jézusért égett, és miközben a nevelő apja valamelyik városban, Dresdában beprotezsált a hivatalnoknak, ő ott a szabad idejében bibliaórákat tartott, és emberek százait vezette az Úr Jézushoz. Kisebb ébredés indult el már akkor, amikor pedig tudomást szerzett arról, hogy Morvaországból a reformátusokat kiüldözik, akkor ezeket a morva kálvinistákat befogadta a maga földbirtokára, és így jött létre egy egészen különös képződmény ott, a Helmhúti testvéreknek a közössége. A mai napig ők állítják össze a lózungot, amit az evangélikus egyház nálunk is útmutató címén most már magyarra fordítva a hívők kezébe szokott adni. Nem sorolom el, hogy ugyanazok voltak a célkitűzései is, mint az eddigieknek, és Isten gazdagon megáldotta őt. Életének a fordulópontja az volt, ezt még elmondom, mert jellemző, mert talán érdekes. 19 évesen Düsseldorfban egy képtárat meglátogatott, és az egyik kép, amelyik Jézus keresztre feszítését ábrázolta, különös hatással volt rá. És ahogy hosszan nézte és gondolkozott, észrevette, hogy pici betűkkel az aljára oda van írva, én ezt tettem, érted, és te mit teszel, értem. És akkor elhatározta, hogy az egész vagyonát, ami jelentős volt, ő a misszió céljára, az evangélium ügyére áldozza, és nem csak a vagyonát, hanem az egész életét is arra áldozta, és Isten nagyon megáldotta ezt. Németországban a 100 gyülekezetekben maradt fönn, hát majdnem napjainkig, de ezt azért nem lehet mondani. Én 40-50 évvel ezelőtt jártam ott többször, akkor még voltak ilyen ébredési közösségek, annyira, hogy ott nem szakadt ketté az egyház, de az úgynevezett Landeskirchéken belül létrejöttek a Landeskirchéken Gemeinschaftok. Tehát azoknak a hívőknek a közösségei, akik nem léptek ki az egyházból, úgy, mint évszázadokkal korábban őseik, délelőtt ott ültek a templomban, délután összejöttek házaknál, énekeltek, imádkoztak, Bibliát tanulmányoztak, egymást bátorították a hitben. Ennyit a klasszikus pietizmusról. És most egész röviden csak a puritánizmusról is valamit. A Calvin kiadó kiadott egy nagyon ügyes kis könyvecskét a közelmúltban, ajánlom a testvérek figyelmébe, a magyarországi puritánizmus gyökerei. Ebből csak egy bekezdést hadd olvassak, mert ő világosabban elmondja, hogy mi a puritánizmus, mint ahogy én azt próbálnám. A puritánok Angliában a reformáció óta azok a protestánsok, akik az egyházat Isten igéje legtisztább értelmében minden emberi tekintélytől mentesen akarják vallani és hirdetni. Akik önmagukkal és másokkal szemben megvesztegethetetlen szigorral, a világi hiúságok megvetésével követelik az erkölcsi törvények megvalósulását. Lényegében a puritánizmus a kálvini teológiában gyökerezik, de a reformátoroknál általában a teológiának gyakorlati jellege van. Szabad lehet Krisztus által Isten akarata szerint az ő dicsőségére élni. A puritánizmus ezt próbálta megvalósítani. És még itt részletezi ezt, de látom, hogy nagyon halad az óramutató, úgyhogy... Én azt hiszem, hogy jobb, ha nem is sorolom itt a legnevesebb angol és skót puritánok nevét. Egy nevet említek, mert kevesen tudják, hogy John Bunyan, vagyis ahogy mi mondjuk Bunyan János, aki a Zarándok útját írta, ő is az egyik úttörő puritánus volt, és hogy milyen kemény harcok folytak ott is a hivatalos egyház részéről az ébredés ellen, azt mutatja, hogy ez az ember 12 évet töltött börtönben, Noha a legynek se áltott, csak hirdette Isten igéjét úgy, hogy nem volt hozzá lelkészi diplomája. Nem volt róla papírja, de hitte, amit mondott, és ez elég volt ahhoz, hogy 12 évig börtönben sinyődjön. Harmadik fejezetünk a pietizmus és puritánizmus hatása Magyarországon. A német pietizmus inkább a német nyelvű magyarországi evangélikus gyülekezetekben kezdett el hatni. Nagy ellenállásra találtott is, főleg a felvidéken volt ez. A puritánizmus viszont az erdélyi református egyházat hatotta át. Három nevet említek, ezeket a neveket illik tudnunk. Medgyesi Pál, Tolnai Dali János és Apácai Cser János. Mind a hárman kint tanultak Skóciában, ott hitre jutottak, hozták haza magukkal a bibliás, imádkozó, élő hitet, azt, hogy mit jelent Isten igéje nekem és az én népemnek. És kiki a maga területén, Apácai Cser János a pedagógia, az iskoláztatás területén fantasztikus újításokat próbáltak bevezetni, őt is ugye meghurcolták, eklézia megkövetés, eltiltották a tanítástól, pedig Comeniushoz hasonló jelentőségű koncepciója volt, és megújította az egész iskola rendszert, úgy, hogy 34 éves volt, mikor meghalt. És ebbe belefért egy egész ország és egész egyház megreformálásának a törekvése, a vágya, amit azonban elfojtottak akkor, és nem engedték, hogy diadalmaskodjon. Medgyesi Pál is ontotta a hitépítő könyveket, lefordított egy szenzációs angol könyvet, ebből lett a Praxis Pietatis. Ő volt ugye első Rákóczi Györgynek, Lóránczi Zsuzsánnának az udvari papja. Ő szervezte meg legelőször a presbitériumokat a református gyülekezetekben. Ő terjesztette el a genfi zsoltárok éneklését, és tette ezt természetessé. És aztán szenvedett ő is egy gelei katona István nevű püspök támadásaitól igen sokat. Negyedik fejezetünk mindaz, ami a 17. században a német evangélikus egyházban elindult, a Szentlélek munkája nyomán, hogy folytatódott évszázadokon keresztül, és milyen hasznát látták ennek a mi gyülekezeteink is. Magyarországon a 30-as években kezdődött el egy ahhoz hasonló mozgolódás, mint ami Spénerék idejében, megelégelték sokan azt a merev, ortodox, élettelen, rideg tanítást, ami hangzott a templomokban, és szerették volna Isten igényét magukra, és aztán a népükre is alkalmazni. Mindig ez indította el a lelki fölfrissüléseket, hogy Isten igényét újra fölfedezték, és úgy kezdték olvasni, hogy ez Isten igéje, valóban ő mondja, és a mi hasznunkra mondja. Szeretném megemlíteni azt a néhány nagyon fontos jellemvonást, ami a pietizmus, a mindenkori pietizmus értéke, előnye, áldása, és néhányat, ami jellegzetes hibája, vagy hiba lehetőség, ami benne volt mindig ezekben a törekvésekben. Jó esetben nem engedték érvényesülni önkritikusan, a rossz esetben bizonyos torzulásokhoz vezetett. Innen van sokakban az előítélet, hogy pietista, az kultúrellenes, társadalom ellenes, köldök néző, nem kell nekünk. Na de meg kell nézni, hogy kik tartják, kik az oszlopai ma is a gyülekezeteinknek, azok, akik Isten igényét magukra nézve komolyan veszik, és megpróbálnak aszerint élni. Nos, nem szeretnék sok jellemvonást sorolni, megemlítek hármat, ami a személyes ítélete vonatkozik, és hármat, ami a gyülekezetek életére vonatkozik. Az első kétségtelenül az, hogy a Biblia az élet zsinórmértéke. A pietizmus számára evidencia volt mindig, tehát nem szorul bizonyításra olyan igazság, hogy a Szentírás Isten igéje. És mivel az, ezért kötelező mindannyiunk számára. Ezért nem vitatkozni kell róla, hanem engedelmeskedni kell neki. De ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk, ismernünk kell, hogy miről van benne szó, mert nem minden részét értjük. Jöjjenek a szakemberek, fejtsék ki a teológusok hitelesen, hogy mi mit jelent, a hívők megvegyék komolyan magukra, adják tovább másoknak, és igazítsák hozzá az életüket. az ige hirdetések megújulása is mindig együtt járt az ilyen lelki ébredésekkel, sőt megelőzte azokat, és az a hitből következő erkölcsi magatartás is. A Biblia fölfedezéséből következett mindig, hogy a Biblia fordítás és terjesztés munkáját mindig nagyon fölkavarta a pietizmus, és anyagilag is támogatta. Ez az első. A második, hogy Jézus személye és váltság műve került a hívők, az ige hirdetések középpontjába. Evidencia a pietizmus számára, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és a mi megváltunk. Hogy Jézus kereszthalála helyettes elégtétel, váltsághalál, és tökéletes váltság. Hogy Jézus föltámadott, és ma is él, és visszajön majd dicsőségben. Ezek evidenciák, mindaz, amit a Biblia mond. Tulajdonképpen nem kell ahhoz pietistának lenni, hogy valaki jó keresztjén legyen, komolyan kéne venni, ami a Bibliában van. Ennyi az egész. És a pietizmusnak mindig ez volt a törekvése, hogy nézzük már meg, mi van ott, és akkor hitjük azt, amit állítólag hiszünk. Vegyük komolyan azt, ami meg van írva. Tehát Jézus személye volt a második. A harmadik, hogy ahhoz, hogy bárki üdvösségre jusson, úgy, ahogy Jézus mondta, szükséges újjászületnünk. Mit jelent az újjászületés, és miért szükséges ez még az úgynevezett jó embereknek is? Miért más az újjászületés, mint egyfajta vallásosság? És bizony ők nem keresték a finomabb kifejezéseket, hanem hirdették azt, hogy így, ahogy születtél testvér, a pokolra mész. Na de én jó ember vagyok, de legalábbis jobb, mint a szomszéd. Ez viszonylagos dolog, Isten előtt mindannyian egyformán pokolra való bűnösök vagyunk, ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy szükséges újonnan születnetek. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki azonban nem enged az Isten fiának, az Isten haragja marad rajta. Ezt nem ember találta ki, Isten igéje mondja. Ezt ők nagyon komolyan vették. Tehát a Biblia mindenféle értelemben való komolyan vétele, amit a Biblia Jézusról mond, annak a komolyan vétele, és az újjászületés komolyan vétele. És mit jelentett a gyülekezetek számára, meg jelent ma is? Nagy fölismerés volt az egyetemes papság hangsúlyozása és bibliai megalapozottsága, hogy ti mindnyájan szent papság királyi nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Minden hívő ige hirdető, és nem csak az életével, azzal is, de a szavaival is. Ez alapozta meg a presbitériumok fontosságát és szolgálatát, és így tovább. A másik, hogy az egyház feladata a misszió. Hát ez se eredeti gondolat, hát benne van a Bibliában. A Máté evangéliuma utolsó mondata, azt mondja Jézus, hogy elmentem, tegyetek tanítványá minden népet. Ez a feladata az egyháznak. Ez bízta ránk a mi Urunk. És ebben benne van a hitébresztés, az evangélizálás, benne van a hitmélyítés, a tanítás, benne van a külmisszió, hogy pogányok közé is menjünk el, és vigyük az örömhírt, minden, ami az ige hirdetéssel kapcsolatos. És a harmadik, ami az egyháza nagy hatással volt mindig is a pietizmus révén, hogy az egyház feladata a diakónia is, a szeretett szolgálat. Jézus a kicsinyeket, a megvetetteket, a segítségre szorulókat különös szeretettel karolta föl. Akkor tessék az egyháznak is, mint a Krisztus testének, ezt a szolgálatot végezni. A pietizmus során alakultak ki a diakonissa anyaházak. Amikor 40 évvel ezelőtt ide kerültem, egy volt diakonissa volt az, aki a legtöbb segítséget adta, itt egy évig gazdátlan volt a gyülekezet, itt minden szétzilálódott, és akik itt akkor nekem személy szerint is segítettek, mind pietisták voltak. Volt betánisták, 3-4 volt betánisták, idősödő férfi, akik közül talán csak egy volt presbiter, a többiek nem is voltak presbiterek, de nem a tisztségi meg érdekelte őket, hanem hogy mit kell most tenni az Úrért, az evangéliumért. Ide kerül egy viszonylag fiatal, nagyrészt tapasztalatlan, tájékozatlan ember, segítsük őt, mert ez közös ügy, nem az ő ügye, hogy oldja meg, hanem a gyülekezet mi vagyunk. és a mi feladatunk az evangélium hirdetése, és kaptam a kritikákat hétről hétre, hogy azért az nem biztos, hogy úgy van, ahogy mondtad az ige hirdetésben, mert az ige ezt mondja, nem az, hogy én hogy gondolom, hanem hogy mi van megírva. És máig hálás vagyok ezért. Pietista oszlopai voltak ennek a gyülekezetnek, és ha tetszik, ma is úgy van. Tehát ezt a három-három fontos jellemvonást szeretném testvérek emlékeibe vésni. A Szentírás komolyan vétele, Jézus személye és váltságműve, és a újjászületés fontossága, az egyházra és a gyülekezetekre nézve az egyetemes papság, a misszió és a diakónia fontossága. Ugyanakkor mindenkinek az erénye magában hordozza a hibáinak a csíráját is. Mert ha túlhajt valamit, akkor az már eltorzulhat. Adva van egy nagyon precíz, pontos, megbízható ember, egy ilyen ember könnyen lesz kicsinyessé, másoktól is ugyanazt a precizitást követeli, meg elviselhetetlen főnökké válhat, ha nem vigyáz a mértékre. Ezekben az erényekben benne volt sok hibának a csírája is. Mert aki ennyire komolyan veszi a Szentírást, és annak az erkölcsi követelményeit is magára nézve, az előbb-utóbb elcsúszhat abba az irányba, hogy akkor kidolgozunk egy erkölcsi normarendszert, és aki ennek nem felel meg, az nem hívő. És innen jöttek azok, hogy milyen legyen a frizura, meddig érjen a szoknya, szabad menni moziba, vagy nem szabad menni, később szabad tévét nézni, vagy nem. Ezt hívják törvényeskedésnek. A pietista ébredés vezetői éberen ölködtek azon, hogy ne váljék törvényeskedéssé az erkölcsi igényesség. Maradjanak szigorúak önmagukhoz, de ne követeljenek meg senkitől semmit. Hirdessék az evangéliumot. Aztán, ha valaki hívőnek vallja magát, akkor elő lehet venni, hogy a múltkor hallottam, hogy káromkodtál. Akkor ez most hogy jön össze? Vagy miért szoktál ordítozni a házastársaddal meg a gyerekekkel? Ez más kérdés, egymás intése, segítése a megszentelődésben, de nem törvényeskedés. Ez tehát nagyon gyakori kísértés volt, és ezzel együtt járt az is, hogy voltak a pietizmusnak olyan kinövései, amire rá lehet mondani, hogy ez kultúra ellenes, művészet ellenes, akár tudomány ellenes, vagy legalábbis közömbös a tudomány fejlődésével szembe, meg a művészetekkel szembe. De nem ez jellemezte a pietizmust, ezek torzulások és kinövések voltak. A másik jellemző hiba az volt, hogy mivel a megváltó Jézus személye volt és van ma is az ő hitük középpontjában, kialakult elég hamar egy hamis Jézus misztika. Ezt részint a katolicizmusból kölcsönözték, részint pogány vallásokból, meg az emberi rajongás szülte ezt, ez ellen is kikeltek éppen a pietista ébredés vezetői, és igyekeztek megmaradni a jódonságon belül. És a harmadik, amivel itt nálunk is a pietistákat, főleg a Betániát állandóan vádolták, hogy az egyetemes papság túlhangsúlyozásával egyfajta egyház ellenesség, antiklerikalizmus is megszólalt a pietisták ajkán. Tehát, hogy mi hívők vagyunk az igazi egyház, az, hogy van ilyen, hogy ki van írva a kerítés, vagy pasaréti gyülekezet, hát a templomban nagy és hitetlen emberek járnak. Az nem mind alkalmazza magára Isten igéjét, nem mind veszi komolyan annak az erkölcsi követelményeit. Tehát mi vagyunk az egyház. És az antiklerikális vonások néha hát egyfajta lelkész ellenességbe is átmentek, meg nem vették tudomásul az egyházi vezetők rendelkezései. A pietizmus vezetői ez ellen is harcoltak mindig, és azt mondták, mi az egyházunk megújítását szeretnénk, itt maradunk, nem bántunk senkit, aki meghallgatja, elmondjuk a bírálatunkat, de úgy, hogy mi akarunk példányképei lenni a nyájnak. Ez egészséges és józan igényesség, de hát nem mindig ez volt. És az ilyen antiklerikalizmus néha aztán a szeparálódásba hajlott el, tehát létrejöttek külön kis csoportok, szekták, volt egy erős egyéniség, maga köré gyűjtötte a hívő barátait, és alakítottak, mint egy új egyházat, vagy új szektát. Ez semmiképpen nem jó, ezt az ébredés vezetői
soha nem akarták.
A támadásokról még csak annyit szeretnék mondani, hogy sokszor megérdemelte a pietizmus a kritikát, sokszor azonban az volt a helyzet, meg az ma is, hogy nekik tulajdonított hibákat kezdenek bírálni a kívülállók, egyszerűen azért, amiről Jézus beszélt a tanítványoknak, hogy ne csodálkozzatok, ha gyűlölt titeket a világ, engem előbb gyűlölt, mert nem a világból valók vagytok. Ha a világból valók lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel azonban ti felülről születtetek, idegen test vagytok ebben a világban. A János 15-ben beszél erről részletesen Jézus. Gimnazista koromban Kecskeméten volt egy nagyon tehetséges segédlelkész, és sokan szerettük, tiszteltük őt, és volt sok halagosa is. És egyszer 10 éves fejjel akaratlanul fültanúja voltam egy párbeszédnek, kérdezte egyik fejes a másikat, hogy te miért haragszanak erre a Sanyira, amikor olyan jó ember? A válasz ez volt, tudod, azért, mert világít a feje. És ahova bedugja, ott kiderül, hogy sötét van. És ez elég ok arra, hogy haragudjanak valakire. Nos, a pietizmussal is ez volt a helyzet sokszor. A sötét egyházi környezetben elkezdett világítani Isten igéje, meg azoknak az élete, akik komolyan vették az igét, és csak ezért haragudtak rá. A Nikodémussal folytatott beszélgetésben a János 3.19-ben mondja Jézus, hogy a sötétség nem szereti a világosságot, mert akkor kiderülnek az ő cselekedetei. Senki se szereti, ha a sötét dolgai kiderülnek. Ha a valódi világosságtól zárkozik el valaki, annak ez az oka. Én azt szeretném kérni summázva a testvérektől, hogy az evidenciákat vegyük nagyon komolyan. Mert napjainkban a liberalizmus, a liberális teológia, a szinkretizmus, a vallások összekeverése, egyfajta merev ortodoxia, ezeket támadja leginkább. Tehát hisszük mi igazán azt, hogy a Szentírás Isten igéje, úgy, ahogy van, mindenestül. Ezért az engem kötelez. Nincs vita téma, amit az ige mond, az igaz, ahhoz kell igazítani az életemet. Ha nem igazítom hozzá, nem vagyok keresztény. Nem hasonlít az életem Krisztus. Ez evidencia kell, hogy legyen. Egyedül Jézus áldozatának köszönhetem az üdvösségemet. Nem az én cselekedeteim, nem ez, nem az, nem a mond, nem a származásom, nagyapám, mindenki pap volt, mindegy. Megyek a pokolra, ha újjá nem születtem. Komolyan veszük mi ezt? És ezzel a felelős szeretettel tudunk másoknak is Istenről beszélni. És végül az az erkölcsi igényesség, ami ebből következik, hogy akkor viszont számíthassa rám az én Uram. Akkor állok rendelkezésére, végzem a gyülekezetben azt, amit végezhetek, semmi nem rangon aluli, minden megtiszteltetés, mert ő neki szolgálok, és eközben formál, tisztít, csiszol engem is, én meg engedem, hogy csiszoljon és formáljon halálom napjáig. Ez, ha tesszik a pietista szemlélet, de mellesleg ezt tanítja a Szentírás. Köszönöm szépen!